A 92. Zsoltár magyarázata, amelyet Szent Ágoston 412 nagybőtjében, Hippóban mondott el. A Zsoltár. Uralkodott az Úr, ékességbe öltözött, erőt öltött magára az Úr, és kötényt kötött maga elé. Mert megszilárdította a földkerekséget, mely nem fog meginogni. Elkészült a te trónod belőle, te öröktől fogva vagy. Fölemelték a folyók hangjukat a nagy vizek hangjaiból. A nagy vizek hangjaitól csodálatosak a tenger boltozatai. A tenger hatalmas hullámai fölött csodálatos a magasságban az Úr. A te bizonyságaid hihetővé váltak nagyon, a te házadat megszentelés illeti, Uram, a napok hosszúságán át. A Zsoltár címét, amikor előénekelték, hallottuk, és Isten írásából, azaz a Genezis könyvéből nem nehéz fölismerni, hogy mit akar jelenteni. A cím ugyanis a küszöbön figyelmeztet, hogy mit keressünk oda benne. A cím tehát így szól, Dávid dicsérő éneke a szombat előtti napra, amikor megalapoztatott a föld. Amikor tehát felidézzük napról napra, hogy mit alkotott Isten, amikor megteremtett és elrendezett mindent az első naptól a hatodikig, a hetedik napot ugyanis megszentelte, mert azon megpihent minden műve után, amelyeket nagyon jóknak alkotott, és úgy találjuk, hogy a hatodik napon, és itt előről napról van szó, mert azt mondja, a szombat előtti, teremtette a föld összes állatát, azután ugyanezen a napon megalkotta az embert, a maga képére és hasonlatosságára. Ezek a napok nem ok nélkül vannak így elrendezve, hanem azért, mert a századok is így folynak le addig, amikor majd elnyugszunk az Úrban. Akkor nyugszunk meg, ha jó tetteket hajtunk végre. Ehhez írták le mintául Istenről, megnyugodott Isten a hetedik napon, amikor megalkotta minden nagyon jó művét. Mert nem fáradt el, hogy pihennie kellene, vagy most nem tevékenykedne. Mert az Úr Krisztus világosan mondja, az én atyám szüntelenül munkálkodik. Ezt a zsidóknak mondja, akik testileg gondolkodtak Istenről, és nem értették meg, hogy Isten pihentében tevékeny, mindig tevékenykedik, és mindig nyugalmi állapotban van. Tehát nekünk is, akiknek Isten mintát akart adni önmagában, a jó tettek után lesz majd nyugalmunk. Ám bár a mi jó tetteink, amelyeket ebben a világban teszünk a nyugalom előtt, mintha vesződségesek volnának. És az a nyugalom még reménybeli, még nem a miénk, de elmúlnak a vesződséges jó tettek is. Van-e jobb, mint kenyeret nyújtani az éhezőnek? És amit az imént hallottunk, amikor az evangéliumot olvasták, van-e jobb, mint amire általánosságban figyelmeztetett, akinek van két ruhája, adja oda annak, akinek egy sincs, és akinek van ennivalója, etesse meg az éhezőt. Felöltöztetni a ruhátlant jó tett. De vajon mindig megmarad ez a jó tett. Jár valami vesződtséggel, de megvan a vigasztalása az eljövendő nyugalom reményében. De milyen csekély vesződtséggel jár felöltöztetni a ruhátlant? A jó tett nem jár sok vesződtséggel, a rossz tett viszont vesződtséges. Aki ugyanis, ha van neki miből, felöltözteti a ruhátlant, nem vesződik, hogy miből tegye. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Aki azonban meg akar fosztani valakit a ruhájától, kiszámolhatja meg, mennyit kell vele vesződnie. De ezek is elmúlnak, amikor elérkezünk arra a nyugalomra, ahol nem lesz éhező, akit megetethetnénk, és nem lesz ruhátlan, akit felöltöztethetnénk. Mivel tehát ezek a jótettek is elmúlnak, ennek a hatodik napnak is, amelyen befejeződnek a nagyon jó cselekedetek, van estéje. A szombatnak azonban nem találjuk az estéjét, mert a nyugalmunknak nem lesz vége. Ugyanis az estét a vég helyett mondja. Amint tehát Isten a hatodik napon megteremtette az embert a maga képmására, úgy látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus a hatodik korszakban jött el, hogy az embert újjáformálja Isten képmására. Mert az első korszak, mint első nap, Ádámtól Noéig tart. A második korszak, mint második nap, Noétól Ábrahámig. A harmadik korszak, mint harmadik nap, Ábrahámtól Dávidig. A negyedik korszak, mint negyedik nap, Dávidtól a babiloni fogságig. Az ötödik korszak, mint ötödik nap, a babiloni fogságtól János prédikációjáig. A hatodik korszak, mint hatodik nap, János prédikációjától tart a végig, és a hatodik nap vége után érkezünk meg a nyugalomba. Most tehát a hatodik korszakban folyamatban. Ha a hatodik korszak folyik, nézzétek, mit mond a cím? A szombat előtti napon, amikor megalapoztatott a föld. Halljuk most már magát a Zsoltárt. Tőle kérdezzük, mikor alapoztatott meg a föld? Mert a föld nem akkor teremtetett, a Genezisben sem így olvassuk. Tehát mikor lett megalapozva a föld? Mikor, ha nem akkor, amit az imént olvastunk az apostolban, ha valóban a hitben álltok, legyetek álhatatosak és kitartóak. Amikor mindazok, akik hisznek, szerte az egész földön rendíthetetlenek a hitben, megalapoztatott a föld. Akkor lesz az ember Isten képmása, amit a Genezisből ez a hatodik nap jelent. De hogyan tette ezt Isten? Hogyan alapozta meg a földet? Krisztus eljött, hogy megalapozza a földet. Más alapot senki sem rakhat le azon kívül, ami letétetett, ami Krisztus Jézus. Tehát róla énekel ez a Zsoltár. Uralkodott az Úr, ékességbe öltözött, erőt öltött magára az Úr, és kötényt kötött maga elé. Lássuk meg, hogy két dolgot öltött magára, ékességet és erőt. De miért? Azért, hogy megalapozza a földet. Mert ez következik, mert megszilárdította a földkerekséget, mely nem fog meginogni. Hogyan szilárdította meg, hiszen ékességbe öltözött? Nem szilárdította volna meg, ha csak ékességet ölt magára, erőt pedig nem. Tehát miért ékességet, és miért erőt? Mert mindkettőt mondja, uralkodott az Úr, ékességbe öltözött, erőt öltött magára az Úr, kötényt kötött maga elé. Tudjátok, testvérek, hogy amikor a mi Urunk testben eljött, akiknek hirdette az evangéliumot, azok közül egyeseknek tetszett, másoknak nem. Mert a zsidók megoszlottak. Egyesek azt mondták, jó ember. Mások azt mondták, nem, hanem félre vezeti a tömeget. Egyesek tehát helyesen szóltak, mások megszólták, rágalmazták, mardosták, veszekedtek vele. Azok számára tehát, akiknek tetszett, ékességbe öltözött. Azoknak, akiknek nem tetszett, erőt öltött magára. Kövesd tehát te is uradat, hogy a ruházata lehess. Légy ékesség azoknak, akiknek tetszenek a jó tetteid, és légy erős a rágalmazóiddal szemben. Hallgassak Pál apostolt, hogyan követte urát, hogyan volt neki is ékessége és ereje is. Krisztus jó illata vagyunk, mondja, mindenütt, azoknak is, akik üdvözülnek, és azoknak is, akik elvesznek. Akiknek ugyanis tetszik a jó, azok üdvözülnek. Akik rágalmaznak a jóért, elvesznek. Ami az övé volt, annak jó illata volt, sőt, az volt a jó illat. De jaj a nyomorultaknak, akik a jó illattól is meghalnak. Mert nem azt mondja, ezeknek jó illat vagyunk, amazoknak bűz, hanem Krisztus jó illata vagyunk mindenütt, azoknak is, akik üdvözülnek, és azoknak is, akik elvesznek. És azonnal hozzáteszi, egyeseknek az élet illata vagyunk az életre, másoknak pedig a halál bűze a halálra. Akik számára az élet illata volt az életre, azoknak ékességbe öltözött. Akiknek pedig a halál bűze a halálra, azoknak erőt öltött magára. Ha azonban örülsz, amikor dicsérnek az emberek, és tetszenek nekik jó tetteid, de amikor szidalmaznak, abba hagyod a jó tetteket, és azt hiszed, hogy elveszítetted jó gyümölcseidet, mert rágalmazóid támadtak, nem maradtál mozdulatlan, nem tartozol a földkerekséghez, amely meg nem inog. Erőt öltött magára az Úr, és kötényt kötött maga elé. Erről az ékességről és erőről másut Pál ezt mondja, az igazság fegyverzetét jobbról és balról. Nézd csak, hol van az ékesség, és hol az erősség? Dicsőségben és gyalázatban. A dicsőségben ékes, a gyalázatban erős. Egyesek dicsőségesnek mondták, mások gyalázkodva szidalmazták. Ékességet tanúsított azok iránt, akiknek tetszett, erőt azokkal szemben, akiknek nem tetszett. És így összegez mindent, mint akiknek semmiük sincs, és mindenük megvan. amikor mindene megvan, ékes, amikor semmije sincs, erős. Nem csoda hát, ha így folytatja a Zsoltár, mert megszilárdította a földkerekséget, mely nem fog meginogni. Miért nem fog meginogni a földkerekség? Azért, mert a hívők mind Krisztusban hisznek, és készen állnak mindkettőre, örülni a dicsérőkkel, és erősnek lenni a szidalmazókkal szemben. De nem elpuhulni a dicsérők nyelvétől, és nem összetörni a szidalmazók nyelvétől. Azt is megkérdezhetjük talán, miért mondta azt, hogy kötényt kötött maga elé. A felövezés munkára utal, mert mindenki akkor köt övet magára, amikor valami munkába kezd. De miért nem azt mondta, hogy felövezi magát, hanem azt, hogy kötényt kötött maga elé? Egy másik zsoltárban ugyanis ezt mondja, csatold magadra kardodat leghatalmasabb, népek hódolnak meg előtted. Itt sem azt mondta, hogy kösd övet, nem is azt, hogy kösd magad elé, hanem azt, csatold magadra. Ez akkor történik, amikor valami övvel az oldaladra erősítesz valamit, ezért mondja, hogy csatold magadra kardodat. Isten lelke az Úr kardja, amellyel megölve a gonoszságot, legyőzte a földkerekséget Isten beszédének igazságában. De miért mondja, hogy a csipődre csatolt fel a kardodat? Más és más zsoltárból különböző dolgokat mondtunk az övezésről, de ha már megemlítettük, ne menjünk el mellette szó nélkül. Mit jelent a kard csipőre csatolása? A csipő a testet jelenti. Az Úr nem mással győzte le a földkerekséget, mint az igazság testben eljött kardjával. Itt tehát miért mondja, hogy kötényt kötött maga elé? Azért, mert a kötény egy magunk elé kötött szövetanyag. Ezért mondja, hogy vászonkentőt kötött maga elé, és mosni kezdte tanítványai lábát. Akkor volt alázatos, amikor kendőt kötött maga elé, és megmosta a tanítványai lábát. Minden erő az alázatosságban, mint ahogy minden törékenység a gőgben van. Ezért, amikor az erőről szól, hozzátette, kötényt kötött maga elé, hogy felidézhesd a kötényes, alázatos Istent, amint mossa tanítványai lábát. Péter elképett urán és mesterén. Kevesebbet mondtam a mesterével, mint amikor urát mondtam. Amikor látta, hogy lehajol, és meg akarja mosni az ő lábát, és tiltakozva mondta, Uram, az én lábamat meg nem mosod soha. Erre ő, amit teszek, most még nem érted, de később meg fogod érteni. Erre Amaz, az én lábamat meg nem mosod soha. És ő, ha meg nem moslak, nem lesz részed velem. Az a Péter, aki az előbb elképett azon, hogy az Úr meg akarja mosni a lábát, most még inkább elképett, amikor hallotta, nem lesz részed velem, és elhitte, hogy az Úr nem ok nélkül teszi, amit tesz, hanem misztériumról van szó. Ezért mondta, Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a fejemet és egész testemet is. Erre ő, aki egyszer megfürdött, annak nincs szüksége újbóli mosdásra, hanem egészen tiszta. Tehát nem a megtisztulás misztériumához tartozott, hogy megmosta a lábokat, hanem az alázatosság példájához, mert ezt mondta, amit teszek, most még nem érted, de később meg fogod érteni. Lássuk csak, megértették-e később. Lássuk, feltárta-e előttük, mit is tett, hogy észrevegyük az erővel kötényes urat, mert az alázatosságban rejlik minden erő. Miután megmosta a lábukat, ismét asztalhoz ült, és mondta nekik, ti mesternek mondotok engem, és igazat mondotok, mert az vagyok. Úrnak mondotok engem, és igazat mondotok, mert az vagyok. Ha tehát én, a mester és az úr, megmostam a lábatokat, mit kell nektek egymással tennetek? Ha tehát az alázatosságban rejlik az erő, ne féljetek a gőgösöktől. A gőgösök nem olyanok, mint a szikla. A szikla lent lévőnek látszik, de szilárd. És milyenek a gőgösök? Olyanok, mint a füst. Még ha fenn vannak is, szétoszlanak. Tehát az Úr alázatára kell értenünk azt, hogy kötényt kötött maga elé, ahogyan az evangélium elmondja, hogy kentőt kötött maga elé, hogy megmossa tanítványai lábát. Van valami más is, amit a köténykötésben megérthetünk. Mondtuk, a kötényjel valamit maga elé köt az ember. Akik rágalmaznak minket, olykor a távollétünkben, mint egy a hátunk mögött teszik, olykor a szemünk láttára, mint ahogy a kereszten függő Úrral tették, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Nincs erőre szükséged, amikor a távollétedben rágalmaz valaki, mert nem hallod, nem érted. De ha a szemedbe mondják, akkor erősnek kell lenned. Mit jelent az, hogy erősnek kell lenned? Azt jelenti, viseld el. Nehogy amiatt gondold magadat erősnek, hogy amikor hallod, ökölcsapásokkal legyőzöd a szidalmazódat. Nem az az erő, hogy megvered ellenfeledet, mert legyőzött a haragod, és nagy ostobaság a legyőzött embert erősnek mondani, mert az írás mondja, jobb az, aki legyőzi a haragot, mint aki elfoglal egy várost. Jobbnak mondja a harag legyőzőjét, mint a város elfoglalóját. Tehát nagy ellenfeled van önmagadban. Amikor a szidalmat hallva ébredni kezd benned a harag, hogy rosszal fizes a rosszért, emlékezz az apostol szavára, ne fizessetek rosszal a rosszért, sem átokkal az átokért. Ha e szavakra emlékszel, megtöröd a haragot, és megőrzöd az erőt. És mivel a szemed előtt és nem a hátad mögött van, aki gyalázott, kötényként magad elé kötötted az erőt. Ezután halljuk a folytatást, mert rövid ez a zsoltár. Mert megszilárdította a földkerekséget, amely nem fog meginogni. Látjátok, testvéreim, sokan hisznek Krisztusban. Nagy a sokaság, és mégis ebben a nagy sokaságban az imént olvasott evangéliumban hallottátok, eljön az Úr, szórólapáttal a kezében, és megtisztítja szérhűjét. A búzát csűrébe gyűjti, a pejvát pedig oldhatatlan tűzzel elégeti. Szerte a földön vannak tehát jók és rosszak. A jók a búza, a rosszak a pejva. Rájön a cséplőszekér a szérűre, a pejvát összetöri, a buzát megtisztítja. Mi tehát a földkerekség, amely meg nem inog? Nem mondaná ezt, ha nem volna megingó földkerekség is. Van olyan földkerekség, amely meg nem inog, és van olyan, amely meginog. Mert a jók is, akik szilárdak a hitben, földkerekség. Nehogy valaki azt mondja, csak egy részt alkotnak. És a rosszak is, akik nem tartanak ki a hitben, amikor valami háborgatást tapasztalnak, szerteszét vannak a földkerekségen. Van tehát ingatag földkerekség, és van mozdulatlan földkerekség, amelyről az apostol beszél. Nézd csak az ingatag földkerekséget. Mert mondd csak, kiről mondta az apostol? Közülük való Himeneus és Filétus, akik megtévedtek az igazság körül, mert azt mondják, hogy a föltámadás már megtörtént, és megzavarják egyesek hitét. Vajon ezek ahhoz a földkerekséghez tartoztak, amely meg nem inog, hanem pejva voltak. Megzavarják egyesek hitét, mondja. Nem azt mondta, hogy mindenkiét, és ha mindenkit mondott volna, akkor azokra kellene gondolnunk, akik Babilon városához tartoztak, amelynek az ördöggel együtt kellett ítélet alá esnie. Mégis egyesek hitéről beszélt. És mintha valaki mondta volna neki, ki tud nekik ellenállni. Mindjárt hozzáteszi, Isten alapköve szilárdan áll. Íme, itt a földkerekség, amely meg nem inog. És ez van ráírva. Milyen felirata van a szilárd alapkőnek? Az Úr ismeri övéjét. Ez a földkerekség, amely meg nem inog. Az Úr ismeri övéjét. Milyen felirata van? Ez, aki az Úr nevét hívja segítségül, szakítson a bűnös élettel. Szakítson a bűnös élettel, mert a bűnösöktől nem tud elszakadni. Hiszen a pejva keveredik a buzával mindaddig, amíg a szelelés nem következik. Mit mondunk, testvérek? Magán a szérűn is csodálatos dolog történik a buzával. A csépléssel elválik a pejvától, de nem hagyja el a szérűt, miközben nyomtatják. Mikor történik a teljes szétválasztás? Amikor eljön a szelelő. Tehát most a szérű a földkerekség. Ha fejlődsz, a gonoszok között kell élned. Nem futhatsz ki a gonoszok közül, a gonoszságtól különülj el. Aki az Úr nevét hívja segítségül, szakítson a bűnös élettel, és azon a földkerekségen fog élni, amely meg nem inog. Elkészült a te trónod belőle. Mit jelent az, hogy belőle? Azt, hogy azóta. Mintha azt mondaná, mi Isten trónja? Hol van ez a trónus? A szentjeiben. akarsz Isten trónusa lenni? Készíts neki helyet a szívedben, hogy leülhessen. Mi más Isten trónusa, mint a hely, ahol lakik? És hol lakik Isten, hanem a templomában? Mi Isten temploma? Falak veszik körül? Egyáltalán nem. Vagy ez a világ az ő temploma? Mert annyira nagy és méltó arra, hogy befogadja őt. Nem fogadja be azt, aki alkotta. Akkor hol fogadják be? A nyugodt lélekben, az igaz lélekben, az ilyen hordozza Istent. Nagy dolog ez, testvérek, kétségtelenül nagy az Isten. Az erőseknek nehéz, a gyengéknek könnyű. Kiket nevez erőseknek? A gőgösöket, mert saját erejükben bíznak. Mert a gyengeség az alázatban nagyobb erő. Hallja csak, mit mond az apostol. Amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős. Erről szóltam, hogy erőt öltött magára az Úr, és kötényt kötött maga elé, amikor az alázatra tanított. Ez tehát Isten trónusa, amelyről másutt a próféta nyíltan mondja, ki fölött nyugszik meg a lelkem? Azaz, hol nyugszik meg Isten lelke, ha nem Isten trónusán? Hallja csak, hogyan írja le magát a trónust? Azt hiszed, hogy márvánnyal borított, nagy átriumos, magas és fénylő tetejű házról fogsz hallani. Halljad, mit készít magának Isten? Ki fölött nyugszik meg a lelkem? Az alázatos és nyugodt emberen, aki féli az én igéimet. Íme, ha alázatos vagy és nyugodt, benned is lakik Isten. Nagy az Isten, nem lakik benned, ha nagy akarsz lenni. Nagy akarsz lenni, hogy benned lakjon? Légy alázatos, és féld az ő igéit, és benned lakik. Nem fél a remegő háztól, mert ő maga szilárdítja meg azt. Elkészült a te trónod belőle. Belőle, azaz azóta, ez valamilyen időpontot jelent. Azóta. Mióta? Talán a szombat előtti nap óta. Belőle, mert a Zsoltár címe megmondja, hogy mióta. A hatodik napon, azaz e világ hatodik korszakában jött el az Úr testben. Tehát belőle, természetesen belőle, embersége szerint, belőle a mélyből. Mert mit mond a második Zsoltár? A szentek fényességében a mélyből. A szentek fényességében. Azaz, hogy megvilágosodjanak a szentek, hogy testben lássák Istent, és megtisztuljon a szívük, amelyből láthatják Istenségében. A szentek fényességében a mélyből. De mi következik ebből? Nehogy arra gondolj, hogy a mélyből kezdődik Krisztus élete. A hajnalcsillag előtt szültelek téged, minden előtt, ami megvilágosodik. A hajnalcsillag ugyanis vagy az összes csillagot jelenti, és a csillagok által az időket, mert Isten a csillagokat az idők jelölésére alkotta, hogy Krisztus születéséről tudd, hogy az idők előtti. és aki az idők előtt született, nem tűnhetett időben születettnek, mert az idők Isten teremtményei. És ha mindenek általa lettek, akkor az idők is általa lettek. Vagy a hajnalcsillag minden megvilágosított szellemet jelent, mivel a bölcsességről mondja, a hajnalcsillag előtt szültelek téged. Értse meg, szeretetre méltóságtok! Ahogy tehát, amikor ezt mondja a mélyből, óvni akarva a hitünket, nehogy azt gondoljuk, hogy Krisztus akkor kezdett létezni, amikor a szűz méhéből megszületett, azonnal hozzáteszi, a hajnalcsillag előtt szültelek téged. Úgy most is, amikor azt mondja belőle, azaz bizonyos időpontban, a szombat előtti napon, a világ azon hatodik korszakában, amikor eljött az Úr Krisztus és testben megszületett, mert arra méltatott minket, hogy értünk emberré lett, ő, aki nem csak Ábrahám előtt, hanem az ég és a föld előtt, Isten, aki ezt mondta, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, nem csak Ábrahám előtt, hanem Ádám előtt, nem csak Ádám előtt, hanem az összes angyalok előtt, az ég és a föld előtt, mert mindenek általa lettek, hozzáteszi, nehogy az Úr születése napját olyan időpontnak értsd, hogy akkor kezdett létezni, elkészült a te trónod, Isten. De ki ez az Isten? Te öröktől fogva vagy. Apo Aionos, mondja a görög. Az Aion néha századot, néha örökké valóságot jelent. Tehát te, aki úgy tűnsz, hogy azóta születtél, öröktől fogva vagy. De ne emberi születésre gondoljunk, hanem az isteni örökké valóságra. Tehát élni kezdett a születésekor. Felnőtt. Hallottátok az evangéliumot. Kiválasztotta a tanítványokat, tanította őket, és azok prédikálni kezdtek. Talán erről beszél a folytatásban a Zsoltár. Fölemelték a folyók hangjukat. Mik ezek a folyók, amelyek fölemelték a hangjukat? Nem hallottuk a folyók szavát sem akkor, amikor az Úr megszületett, sem akkor, amikor megkeresztelkedett, sem amikor szenvedett, nem hallottuk a folyók szavát. Olvassátok az evangéliumot, és nem találtok olyan helyet, ahol beszéltek volna a folyók. És kevés az, hogy beszéltek, hanem fölemelték a hangjukat. Nem csak beszéltek, hanem hangosan, emelt hangon, kiáltva szóltak. Mik ezek a folyók, amelyek beszéltek? Mondtuk, az evangéliumban nem olvasunk róluk, mégis ott keressük, mert ha ott nem, akkor hol fogjuk megtalálni őket? Lehet, hogy megtévesztelek titeket, és hamarosan nem megbízható gondnok, hanem haszontalan mesélő lesz belőlem. Az evangéliumban keressük, együtt keressük, mik azok a folyók, amelyek fölemelték hangjukat. Jézus ott állt és kiáltott, mondják az evangéliumban. Mit kiáltott? Nézd csak, a folyók feje kiált, az élet forrása, amelyből fakadnak majd a folyók, elsőként ő kiáltott. És mit kiáltott az ott álló Jézus? Azt, hogy aki hisz bennem, amint az írás mondja, élő víz folyói fakadnak a bensőjéből. És az evangelista mindjárt folytatja, ezt azonban a lélekről mondta, akit később azot kaptak meg, akik hinni fognak benne. A lélek ugyanis akkor még nem adatott, mert Jézus még nem dicsőült meg. Mikor azonban Jézus már megdicsőült, mint tudjátok, testvérek, a föltámadásban és a mennybe menetelben, miután bizonyos misztériumként letelt a 10 nap, elküldte szent lelkét, aki betöltötte a tanítványokat. Maga a lélek a nagy folyó, amelyből betelt sok folyó. Erről a folyóról mondja a Zsoltár egy másik helyen, folyók árja örvendezteti Isten városát. Tehát folyók fakadtak a tanítványok bensőjéből, amikor megkapták a szent lelket. Ők a folyók, a Szentlélek eljövetele után. Hogyan emelték föl hangjukat a folyók? És miért emelték föl? Azért, mert korábban féltek. Péter még nem volt folyó, amikor a szolgáló leány kérdésére 3-szor megtagadta Krisztust, nem ismerem azt az embert. Félelmében megtagadta, még nem emelte fel a hangját, még nem volt folyó. Amikor azonban már beteltek Szentlélekkel, rájuk támadtak a zsidók, és megparancsolták nekik, hogy egyáltalán ne beszéljenek, és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter azonban és János így felelt nekik, magatok ítéljétek meg, igazságos volna-e Isten előtt, ha jobban engedelmeskednénk nektek, mint Istennek. Mi nem tehetjük meg, hogy ne beszéljünk arról, amit láttunk és hallottunk. Fölemelték a folyók hangjukat a nagy vizek hangjaiból. A hang fölemeléséhez tartozik, ami itt van megírva, ott állt pedig Péter a 11-jel, és fölemelve a hangját mondta nekik, zsidó férfiak, és a folytatás, amellyel félelem nélkül nagy bizalommal hirdette Jézust. Fölemelték a folyók hangjukat a nagy vizek hangjaiból. Mert amikor a zsidók tanácsából elbocsátották az apostolokat, övéikhez mentek, és elbeszélték, miket mondtak nekik a papok és a vének. Erre azok mind egyöntetűen fölemelték hangjukat az Úrhoz, és mondták, Urunk, Te teremtetted az eget, a földet és a tengert, és mindent, ami bennük van, és a folytatást, amit csak mondani tudtak a folyók, akik fölemelték a hangjukat. Csodálatosak a tengerboltozatai. Mert amikor ezek a tanítványok fölemelték a hangjukat, sokan hittek, és sokan megkapták a szent lelket, és a kevesekből sok folyó kezdett kiáltani. Ezért mondja a folytatásban a Zsoltár, a nagy vizek hangjaitól csodálatosak a tenger boltozatai. Amikor ennyi hang kezdte hirdetni Krisztust, háborogni kezdett a tenger, kezdtek kitörni az üldözések. Amikor tehát fölemelték a folyók hangjukat, a nagy vizek hangjaitól csodálatosak a tenger boltozatai. A boltozatok nagy kiemelkedések, mert amikor háborog a tenger, boltozódnak a hullámai. Boltozódjanak a hullámok, amennyire csak akarnak. Tomboljon a tenger, ahogy csak tud. Csodálatosak ugyan a tenger boltozatai. Csodálatosak a fenyegetések. Csodálatosak az üldözések. De lássak, mi következik. Csodálatos a magasságban az Úr. Csituljon tehát a tenger, és egyszer nyugodjon el. Adassék béke a keresztényeknek. Háborgott a tenger, hánykolódott a hajócska. A hajócska az egyház, a tenger a világ. Eljött az Úr, járt a tengeren, és elnyomta a hullámokat. Hogyan járt az Úr a tengeren? Ezeknek a tajtékzó nagy hullámoknak a tetején. Hatalmasságok és királyok lettek hívővé, és magukra vették Krisztus igáját. Tehát ne rémüldözzünk, mert csodálatosak a tenger boltozatai, csodálatos a magasságban az Úr. A te bizonyságaid hihetővé váltak nagyon. Az Úr csodálatosabb a magasságban, mint amilyen csodálatosak voltak a tenger boltozatai. A te bizonyságaid hihetővé váltak nagyon. A bizonyságaid, mert előre megmondtad őket. Ezeket azért mondom nektek, hogy bennem békességtek, a világban pedig elnyomatástok legyen. Tehát azért mondom nektek, mert a világ el fog nyomni titeket. Elkezdtek szenvedni, és megerősítették magukban, amit az Úr mondott nekik, és erősebbek lettek. Amikor ugyanis látták, hogy teljesednek bennük a szenvedések, remélték, hogy a koronák is teljesedni fognak. Ezért csodálatosak a tenger boltozatai, csodálatos az Úr a magasságban. Hogy bennem békességtek, mondja, a világban pedig elnyomatástok legyen. Mit tegyünk tehát? Háborog a tenger, fölemelkednek a hullámai, és dühösen tajtékzanak. Elnyomást szenvedünk, de vajon elgyengülünk? Távol legyen, csodálatos az Úr a magasságban. Olyannyira, hogy amikor azt mondja, hogy bennem békességtek, a világban pedig elnyomatástok legyen, mintha mondanák, gondolod, hogy nem fog elnyomni és kiirtani minket? Azonnal hozzáteszi, de örüljetek, mert én legyőztem a világot. Ha tehát ezt mondja, én legyőztem a világot, akkor ahhoz ragaszkodjatok, aki legyőzte a világot, aki legyőzte a tengert. Örüljetek neki, mert csodálatos az Úr a magasságban, és a te bizonyságaid hihetővé váltak nagyon. És mi következett mindezekből? Az, hogy a te házadat megszentelés illeti, Uram. A te házadat, az egészet, nem itt, vagy ott, vagy amott, hanem egész házadat, szerte a földkerekségen. Miért szerte a földkerekségen? Azért, mert megigazította a földkerekséget, és az meg nem inog. Erős lesz az Úr háza, az egész földkerekségen állni fog. Sokan elesnek majd, de ez a ház áll. Sokan megháborodnak majd, de ez a ház meg nem inog. A te házadat megszentelés illeti, Uram. vajon csak egy kis időre? Távol legyen a napok hosszúságán át.